Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal a túloldalán pedig szokás szerint Pácsonyi Patrik.
Hello, hello.
Szia Patrik, vágjunk bele a 11. fordulónak az összefoglalójába, és hát kezdjük a legutóbb látott mérkőzéssel. Chiefs Raiders 35-31. Szerintem a forduló legjobb mérkőzése volt két kvázi tökéletesen játszó irányítóval, és a Raiders megint majdnem megverte a Chiefs-t, aztán végül ugye Mahomes megoldotta, és a mérkőzés után Andy Reid mondta is, hogy nem nagyon aggódott, mert volt közel 2 perc és egy Patrick Mahomes-a, úgyhogy látta, hogy az meg fog fordulni ez a mérkőzés. Te is így gondoltad, mikor megkapta a Chiefs a labdát a végén?
Abban egyetértek vele, hogy a végén nem feltétlenül aggódtam volna is a helyébe, viszont a mérkőzés alatt szerintem azért többször aggódhatott, mert ez a Raiders valós ellenfélnek nézett ki, és ő igazi olyan ellenfél volt, aki nagyon megnehezítette a dolgukat, és teljesen egyenrangú csapatként tűntek a pályán, és már nem először ugye a szezonban. Mahomesnak nem ment jól a játék már az első találkozón sem, illetve az túlzás, hogy nem ment jól, de hogy ott dobta az első interceptionjét, most itt megdobta a második interceptionjét, és a Raiders elleni találkozókon, még ha nyerni is tud a Chiefs, akkor sem annyira könnyedén húzza be ezeket a mérkőzéseket, és méghozzá nem azért feltétlenül, hogy ők játszanának rosszul, hanem mert a Raiders kiválóan játszik, ahogy most is tették ezt, ahogy te mondtad, Kár igazából kifogástalan volt, és ami meglepő volt, hogy hosszú labdáknál talán még le is játszottam a Mahomes pályáról. Most így nem tudom pontosan a mérkőzés végi statisztikát, de játék per yardban azt hiszem a Raidersnek a mérkőzés folyamán végig sokkal nagyobb volt az átlaga, mint a Chiefsnek. Nagyon jó játékokat mutattak be, Agolor igazi VR-nek tűnik ebben a csapatban, ezt nem először mondjuk el, és hát nagyon hatékony az offense, úgyhogy hát egy olyan csoportrangadó ez, ami a következő években még meghatározhatja ezt a divíziót.
Igen, és szerintem az volt egyébként nagy pozitívum Kártól, hogy most az improvizációs játékok is mentek, amik azért nem nagyon voltak jellemzőek a játékára egész karrierje során, és most azért volt több olyan play is, ahol nem feltétlenül a rendszerben kellett gondolkodnia, hanem ki kellett mozdulnia a komfortzónájából, és úgy kellett megoldani a játékot, és jól is mentek ezek kissé talán meglepő módon. Igen, Egolornak voltak ilyenek, ugye Wallernek volt több jó elkapása, ami fontos volt. Úgyhogy tényleg ezzel a Raiders offense nagyon jól nézett ki. A defense azért még továbbra is vannak problémák, de igazából a Chiefs defense ugyanúgy, tehát túl sok védelmet nem láttunk ezen a védelmi teljesítményt, és egy adókapok lett ebből, amiből végül a Chiefs jött ki győztesen, de igen, tehát szerintem a Raiders nem szégyenkezhet egyáltalán, mert tényleg a bajnokkal ennyire pariban voltak, ráadásul ugye idén másodszor, úgyhogy mindenképp egy biztató vereség volt a Raiders-től, már hogyha lehet ilyenről beszélni.
Igen, abban egyetértek, hogy a védelmek nem voltak a helyzet magaslatán, de én inkább úgy láttam, hogy a támadók játszották le abszolút őket a pályáról. Nagyon-nagyon jó felkészült mind a kettő egység, a támadó koordinátok nagyon-nagyon jó playeket hívtak, és a kivitelezés is nagyon oda volt rakva szerintem mind a két oldalon. Raidersnél és Kártól folyamatosan olyan labdák jöttek, hogy az elkapótársak még sok-sok yard after catch-et meg tudjanak tenni, hogy ne kelljen a leggravúrosabb elkapásokat bemutatni. A támadó falak nagyon-nagyon jól dolgoztak, ugye igazából ezt is megszokhattuk mind a kettő egységtől, de szerintem most is ki kell emelni. Úgyhogy én inkább éreztem azt, hogy a támadó sorok nagyon-nagyon fel vannak készülve, ráadásul hosszú drive-okat tudtak vezetni, a Chiefsnek volt 7 meg 8 perces drive-a is, de a Raidersnek is volt 2 6 perces drive-a, mintsem azt, hogy a védők szerencsétlenkednének. Persze azt be kell látni azért, hogy egyik egység sem tartozik itt a top védelmek közé. Ettől függetlenül szerintem ez most a liga top 5-ben lévő két leghatékonyabb, amit tegnap láttunk.
Mondtad még korábban, hogy a Chiefs ugye nem tud nagy játékokkal haladni, vagy ugye ez most inkább a Raidersre volt jellemző, és ez szerintem pont azért volt, mert így váltottak taktikát. Az első meccsen nem mentek a hosszú játékok, és ott nem volt meg az, hogy oké, akkor menjünk végig rövid játékokkal. Most ez megvolt, és Hill és Kelsey felé 24 labda szállt összesen, ebből 19 elkapását 220 9 yardért és 2 TD-ért, úgyhogy ez a két játékos nyilván most is meghatározó volt az offense-ben, meg Edwards Hiller is jól játszott, ugye nyilván a földön inkább, úgyhogy igen, ez egy nagyon-nagyon szuper kis mérkőzés volt, és tényleg nekem az volt itt a legnagyobb tékövélyem, hogy ez a Raiders offense tényleg fel tudja venni a versenyt, a Chiefs offense-el is, és tényleg szerintem ez a meccs egyébként Carr jobban játszott, mint Mahomes, amit az nem gondoltam volna, hogy így bármikor kijelentek. Nyilván nem mondom, hogy jobb irányító is, vagy jobb lesz még a szezon végéig, de ez az egy meccsen szerintem egy kicsit jobb volt, még hogyha egyébként Mahomes is nagyon jól játszott.
Egyetértek, és ezt azért jelenthetjük ki, mert végre nem a szokásos kis checkdown-jával dolgozott, hanem rendesen ott voltak ezek a 8-10, akár 15 yardos passzok is, nem volt pontatlan. Ami külön tetszett nekem az, hogy mintha visszatért volna a magabiztosság a játékába, például a Valernek adott TD passzok, ez egy nagyon üresen kiosztott játék volt, de érezni az egész játékoson, hogy jól érzi magát ebben a rendszerben, és tudja, hogy mikor mit kell csinálni, tud improvizálni is, ahogy te mondtad, úgyhogy ez egy hatalmas nagy fejlődés az ő nem is tudom, pályafutásában, így nem tudom, hogy beszéltünk arról, hogy most megint egy új korszakát éli, és ezzel kapcsolatban akartalak megkérdezni, hogy te most látod benne, hogy potenciálisan esetleg ő lesz itt a Raidersnek a hosszú távú megoldás, mert sokszor beszéltünk már arról, hogy nem feltétlenül lehet vele ennél előrébb jutni, de amennyiben nem esik vissza a játéka, akkor szerintem lehet vele mit kezdeni, még akkor is, hogyha azt az X-faktort ma este sem éreztem benne, amit például egy Mahomesban, Watsonban, Wilsonban szoktunk érezni, és itt most nem arra akarok kiukadni, mert nyilván nem top 5 irányító lesz, de hogy el tudod képzelni, hogy hosszú távon eredményes lesz vele a Raiders?
Hát ez ahhoz túl jó, hogy most a top 5-8-ban húzzon a Raiders, látjuk, hiszen playoffba fognak jutni, vagy nem biztos, de jó esélyük van a playoffba kerülésre, úgyhogy azt mondanám, hogy valószínűleg kár lesz még itt egy jó ideig a Raiders irányítója. Hát az ott az jól működik, tehát igazából, hogyha egy védelmet tudnak mögé rakni, akkor ez a Raiders egy elég ütős csapat lehet. Nyilván nem várok az élete az offense-től minden szituációban olyan lehengerlő játékot, mint mondjuk a Chiefs-től várok, de hogyha tényleg egy védelmet össze tudnak rakni, mint Vegasban, akkor az egy elég stabil playoff csapat lehet összességében.
Akkor bonyolítsuk egy picit a kérdést, bár lehet, hogy ezt meghagyhattuk volna a holnapi keddesti fényekbe is, de mondjuk úgy értve, hogyha a Raidersnek lehetősége lenne egy irányítót húzni, és nem egy top-top-top Lawrence, hanem mondjuk egy akár Fieldset, vagy mondjuk utána egy akárki is lesz a harmadik választott a drafton. Kiválasztaná-e őt kár helyére, vagy pedig kiválasztaná-e a top prospektet az irányító helyett, annak tudatában, hogy ott van neked kár?
Hát lehet, hogy mondjuk egy Justin Fieldset kiválasztanék, mondjuk ugye nem tudom, mennyire illik pont Grudennek az elképzeléseibe. Nem zárkoznék egyáltalán attól, hogy kiválasztok egy Justin Fieldset, vagy egy Zach Wilsont. Talán így fogalmaznám meg leginkább. Nem mondanám, hogy biztos időket választanám, mert ott még mondjuk azért nem tartok, scouting szempontból sem, de hogy nem zárkoznék el. Tehát, hogy lehetőségként mindenképpen megfontolnám.
Jó, igazából már az is egy elég válasz nekem, hogy nem azt mondtad egyértelműen, hogy kiválasztanád Fieldset vagy Wilsont, hanem hogy nem zárkózol el. Igazából ez is egy jelzés kár felé, hogy nem feltétlenül rosszul mit csinál.
Igen, mert egyébként szezon előtt valószínűleg rosszabb véleménye lettem volna, vagy tehát, hogy jobban az oldalon lettem volna, hogy akkor választunk irányítót. Most azért kárnak a játéka bőven rendben van. Folytassuk akkor a következő mérkőzésünkkel. Titans Ravens 30 hosszabbítás után. Hát a Titans ugye megfordította a találkozót, és hosszabbításban Henry pedig konkrétan adott egy L betűt a Ravensnek, hiszen ha megnézzük felülről a mesélő TD futását, akkor egy szép L betű rajzolódik ki. Szép prózai vége volt ennek a mérkőzésnek ilyen szempontból.
Igen, de a találkozó ugyanakkor nekem nem nagyon tetszett. Picit úgy éreztem mind a két csapaton, hogy görcsösen játszik, és nem is játszottak igazán jól. Az első fél időben a Titansnek a támadó játéka abszolút nem ült, a második fél időben meg szerintem a Ravens ült nagyon be az offense tekintve, és valahogy úgy éreztem az egész találkozó alatt, hogy erőből próbálna mind a kettő csapat dolgozni, nincs elég kreativitás, viszont erőből meg nagyon nehéz átmenni ezen a két csapaton, ahol a Titans mégis megnyerte a mérkőzést, hogy a falak csatáját megint csak megnyerték a Ravens. Előző héten a Patriots nyerte meg a Ravens, de hogy a Ravens már zsinórban a második héten vesztette el szerintem ebben a tekintetben a mérkőzését, és picit elfogytak, és Henry a második fél időben, illetve a hosszabbításban már jóval többet és eredményesebben tudott futni, valamint a túloldalon sem tudtak elég időt biztosítani Lamar Jacksonnak, hogy kialakuljanak jó passzjátékok, az elkapóik el tudjanak szakadni, mivel azt tudjuk, hogy a Ravens elkapók alapvetően nem igazán gyorsan tudnak megszabadulni az őrzéktől, és szerintem a Titans ennek köszönhette a győzelmét, holott őket sem éreztem igazán meggyőzőnek.
Igen, nekem egyébként az volt az érzésem, hogy a Ravens a jobb csapat, legalábbis 3-4-en át mindenképpen így gondoltam, ugye addig vezettek is, de akár az egész meccsre nézve is azt mondanám, hogy a Ravens szerintem jobb volt, de a végét nem sikerült megoldaniuk, és ugye mondta ezt, hogy a meccs végére Henry rákapcsolt, és ugye ez így ilyen narratíva nála, és így nem tudom sosem így igazán elhelyezni, hogy ez valóban így van, vagy nem, hogy ugye a meccs végére lendül bele, mert addigra az ellenfél védelme elfárad, és annyi ütést kaptak már ettől a bulldozertől, hogy már nem tudják tovább fogni. Nem tudom, mennyi igazság van ebben, de most is láthattuk, hogy azért a végén jobban játszott, és most ezen a meccsen ez szerintem azért volt igaz, mert a Ravensnek a védőfala az nem volt túl mély, hiszen ugye Calais Campbell és Brandon Williams is kiesett, tehát ilyen szempontból nem tudtak rotálni a védőfalban, ezért lehetett szerintem ez a meccsen inkább ez, hogy a végén már jobban el tudta a Titans erőltetni az akaratát a Ravensnek, mert igazából a 3-4-en keresztül Henrynek azért nem volt olyan nagy szerepe, vagy nem játszott olyan jól a végén, az végén nyilván főleg neki köszönhetik azért a győzelmet, mert ugye AJ Brown-nak a beast mode-ba kapcsolását is meg lehet említeni, amikor az összes Ravens videót lerázta magáról. Nem tudom hova tenni ezt a meccset, meg ezt a két csapatot sem úgy igazán, hogy mi a valódi erejük, vagy hogy mennyire lehetnek ők a rájátszásban igazi faktorok a Super Bowlig, mert annyira tényleg egyik sem meggyőző.
Jó, hogy mondtad ezt az AJ Brown touchdownt, mert erről most eszembe jutott, hogy arról akartam beszélni, hogy a Ravensnél megint probléma ez a tackle gond, hogy nem csak Henry, de hogy Brownon is ott 5 tackle-t kellett volna szerintem legalább megcsinálni. A first down-nak sem szabadott volna meglennie, nemhogy a touchdown-nak, és ez problémát okozott már Ravensnél a tavalyi végén is, hogy valahogy sokszor lecsúsztak a szerelésekről, nem feltétlenül tudták megállítani a futókat, most pedig igazából az egész év folyamán jellemző ez rájuk, és hogyha a defensive line nem tudja megállítani a futójátékot, vagy akár egy endoroundot, akkor utána súlyos károkat tudnak tenni ebben a védelemben. Most Humphrey is kifejezetten gyengén játszott magához képest, de úgy senkit nem lehetne megdicsérni a secondary-ből. Ilyen védő teljesítményt pedig már úgy látszik nem bír el ez az offense, ami már nem ugyanaz, mint tavaly, és akkor itt föl lehetne Greg Romannek is róni azt, hogy nem feltétlenül tudnak megújulni, nem működik az a játék, ami tavaly működött, nagyon akadozik, és az meg látszik, hogy arra az esetre, hogyha Lamar Jacksonnak passzolnia kéne, mert nem működik a hatékony futójátékuk, akkor egyelőre nincsen terve, mert Lamar Jacksonnak az a rendszer, hát, vagy az a rendszer illet igazán Lamar Jacksonhoz, ebbe pedig más rendszerben pedig egyelőre nem találják a helyét.
Igen, mert ugye az érdekes, hogy szerintem ez a meccsen mondjuk Lamar Jackson szerintem összességében jól játszott, nem kiemelkedően, tehát nem arról van szó, de alapvetően nem volt rossz sem, és a végén ugye volt egy two minute drive, amikor végig kellett menni a csapatnak, és ezt ugye eddig nagyon láttuk tőlük, hogy ott meg tudnák gyorsan passzjátékokat, stb. És most eljutottak a legalább fieldgólig, és az elég közel volt a touchdownig is, touchdown is, tehát szerintem ez egy pozitív jel volt ezzel kapcsolatban, még hogyha Titans védelme azért nem is a legerősebbek közé tartozik feltétlenül, de ez valamilyen szinten egy pozitív jel volt, abban viszont hogy összességében az utóbbi heteket figyelembe teljesen igazat tudok neked, hogy azért itt Romannek meg kéne újulni, és kellene volt el, hogy a múlt héten a kedvesti fényekben, amikor beszéltünk erről az Áronékkal, érdekel így a vélemény ez a Ravens offense kapcsán, hogy ez most mi itt a probléma igazából, vagy te hogy látod, hogy hol kell Romannek fejlődnie, hol mit lehetne ezen javítani, vagy lehet ezen egyáltalán javítani?
Hát több probléma is van. Egyrészt, hogy a támadófaluk annyira nem hatékony, mint a tavalyi évben. Ez most nyilván sérüléseknek, visszavinulásoknak is köszönhető, és lehet, hogy nem feltétlenül akkora nagy a visszaesés ebben, mint ami az egész hatékonyságot jellemzi, de nyilván az, hogy egy picit ez visszaesik, nem annyira dominánsak, akkor az egész rendszer meg fogja ezt sínleni. A másik pedig az, hogy újabban elkezdték azért a csapatok azt, hogy most újra több defensive back-kel védik ezeket a futásokat, és egyértelműen ez Lamar Jackson rákfenéje, amikor gyorsabb, mozgékonyabb defensive back-ek ott vannak, és odaérnek ezekre az ő hát sokszor szélső a pálya szélre felé tartó futásaira, akkor kevésbé tud nagy károkat okozni. Ugyanakkor nyilván én sem tudtam, vagy én sem teljesen értem azt, hogy miért ekkora a hatékonyság visszaesése, mert nem feltétlenül ezek az összetevők se feltétlenül kellene, hogy ennyire hát romba döntsék, vagy nem tudom, hogy most mennyire látjuk rossznak ezt az egész helyzetet. Könnyen lehet az, hogy itt gyorsan össze fogják tudni még kapni magukat, de az biztos, hogy sok kis összetevő együttállása okozza azt, hogy a Ravens offense visszaesett.
Én most egyre kevésbé hiszek abban egyébként, hogy itt most feltámadnak majd, és külön egy playoff run, és nem tudom, a playoffban azért még jó esélyük van bekerülni, de hogy most nem látom őket annak az erőnek, amivel megfoghatnák a Steelers-t vagy a Chiefs-t. Én kell mondjuk az elkapók, amik még ilyen rákfenéim, hogy tehát igazából így kicsit nehéz dolga is van a passzjátékban Jacksonnak, mert Marcus Brown ugye legutóbb beszólt, hogyha már vannak ilyen jó játékosaik, mint ő, akkor használni is kéne őket, tehát most kapott egy pár labdát, de egyiket csak kapta, meg volt csúnya dropja, meg minden. Dez Bryantnek volt 4 elkapása, de hát ilyen smokescreenekből, meg hasonlókból, nyilván ez sem egy fenntartható stratégia, vagy ez sem, tehát ez csak egy ilyen pár gimmick play volt, aztán kész.
Mondjuk szerintem ez hozzátartozik azt, hogy nem félnek annyira az ellenfelek a futójátéktól, és így kevésbé maradnak üresen az elkapók. Tehát tavaly nagyon-nagyon sokszor láttunk azt, hogy a pálya közepén, nem tudom, 5-10 yard közelében nem volt Brownnak senki. Most azért erre szerintem kevesebb lehetősége van. Nyilván én is elsősorban a gyenge teljesítményeket venném elő, de szerintem a rendszer gyengesége miatt is előfordulhat az, hogy az elkapók még rosszabbnak látszanak, mint amilyenek.
Ugye mondtad még, hogy még az elején, hogy görcsösnek tűntek a csapatok. Ugye a mérkőzés előtt összeszólalkoztak a felek, mikor a Titans felment a Ravensnek a logójára a mérkőzés előtt, és ott ugye Malcolm Butler és John Harbaugh szólalkoztak össze, aztán Harbaugh Vrabelnel, és a végén kezet se fogtak egymással a főedzők, úgyhogy elég pikáns volt a hangulat, és ami érdekes volt még a meccs után is a tájékoztatóknál, hogy Lamar Jackson azt mondta, hogy a Titans jobban akarta a győzelmet, ami azért egy elég kemény beszólás a saját csapatának. Lehet, hogy magával együtt, de azért ez ritka, ritka ilyen szókimondó, irányító ilyen szempontból. Jó, Lamar Jackson egyébként múlt héten is mondott valamit, már nem tudom, de igen, szóval ez is egy érdekes dolog volt. Packers Colts 31-34, szintén ugye hosszabbítás után. Olyan furcsa, hullámzó meccs volt, hogy a Packers az első fél időben sokkal jobb volt a Coltsnál, a második fél időben viszont igazából nullázott, hiszen ugye 28-14 után legközelebb csak 3 másodperccel a vége előtt sikerült egy mezőnygólt szerezniük. Mit gondolsz, mi volt itt a két fél idő közötti kontrasztnak az oka?
Egyértelműen a Colts defense-nek a megkeményedése, és ezt is majd meg kell nézni, mert még nem jöttek ki a számok, de ha jól láttam, sokkal többet embereztek, és nem, ez nem igazán nézett a Packers offense-nek, valamint egy nagyon picit úgy éreztem, hogy belealudt a Packers ebbe a meccsbe, mert az első félidőben annyira dominánsan is jól jöttek ki, annyira egyértelműen ők voltak a jobb csapat, hogy a második félidőben elégnek érezték, hogy kicsit kiteszik a mászt, aztán annyira hirtelen szoros a találkozó, hogy onnan meg már nem tudtak visszakapcsolni arra az eredeti sebességre. Mondjuk azt tudtuk a találkozó előtt is, hogy a Colts defense azért jó, az első félidőben sok mindent nem láttunk, úgyhogy az várható volt, hogy azért a második félidőre kicsit összekapják magukat, de azt nem láttam jönni, hogy ennyire lenullázzák Rodgers-éket. Mindenképpen egy érdekes találkozó volt, mert a túloldalon pedig Rivers-től nem láttam jönni egy ilyen jó sallagmentes teljesítményt, és viszonylag jól mozgatta a szálakat, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy feltétlenül a futójátékra alapozott volna itt az Indianapolis, hanem úgy ment a passzjáték, Hiltonnal is jobban megvolt a kapcsolata az eddigieknél, Pittman az új kedvence lett a Riversnek, hányszor megvan a dinamizmus, ami eddig kellett, és a támadó fal pedig abszolút a kicsit megfáradt Packersét a végén már tudta uralni, amivel a futójáték is működött, úgyhogy nagyon-nagyon átfordult itt az első félidő, ahol egyértelműen a Packers tűnt dominánsnak.
Igen, és hát a négy turnover a Packers-től, ami szerintem nagyon sok egy meccsen, ugye egyik a hosszabbításban, ugye már kezdve a discountingtől, az nyilván végzetes volt, hiszen hosszabbításban már ilyet nem lehet csinálni. De igen, tehát ez a 4-4 turnover, ez nagyon sok, ezzel elég kevés meccset lehet megnyerni. Nehéz erlemesre is szerintem sok következtetést levonni. Ami még így szemet szúrt, ugye, hogy a Colts lezáratta volna a meccset, és akkor jött ez a millió holdingos sorozat, amit nem is tudok hová tenni igazából, hogy ott még, nem tudom, 6 holdingük volt, 9 játékon belül, vagy valami hasonló, mert pontosan nem tudom, és azzal kikerültek ugye a field goal távolságból, és ott tudott visszajönni a Packers, az arra nem is találtam semmilyen magyarázatot, meg így az egész meccs végi történésekre is keveset, mert ugye ott utána a Rodgers kiosztott egy óriási labdát Marquez Valdez-Scantlingnek, aki a hosszabbításban meg fumble-ezett, és ugye azzal lett vége a meccsnek, úgyhogy végjáték itt is ilyen őrületes volt, de ilyen sok következtetést nem tudtam levonni ebből a találkozóból.
Az én sem feltétlenül ellenben, amit már mondtam is, hogy az döntött a két csapat között, hogy Rivers hiba nélkül hozta le ezt a találkozóját, mármint, hogy sőt, talán egy picit jobb is volt annál, mint hogy hiba nélkül, mert amellett, hogy nem adta el, vagy teszítette el a labdát, megdobta nem csak a kötelezőket, hanem néhány extra paszt is, és ahogy mondtad, a Packersnek ez a 4 labdavesztés, ez hihetetlenül sok, tehát ennyivel azért nem lehet mérkőzést nyerni. Egy picit ez miatt lennék én, vagy ez miatt aggódnék a Packers helyében, mert nagyon hektikusan képesek játszani, nagyon sok nagy játék jellemzi még mindig őket, ugyanakkor, hogyha megvannak ezek a hibák, akkor gyorsan össze tudnak omlani. Egy nagyon-nagyon picit az volt az érzésem, mint a Buccaneers meccsnél, hogy bekezdtek, csak ott sokkal gyorsabban jött a törés, tehát hogy jól kezdtek, viszont utána elkezdtek hibázgatni, és nagyon gyorsan magukra tudták húzni az ellenfelet. Ez nem tudom, hogy koncentrációs hiba lehet, vagy pedig abból van, hogy alapvetően ilyen a játékuk, hogy egy picit boomorbászt, de mindenképpen ezt kell helyre rakniuk, mert igazából a rájátszásban is bármi megtörténhet velük, és nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy ők a kontenderek.
Így van. Falcon Saints 9-24, Taysom Hill győzelemmel mutatkozott be kezdőként, és igazából jól is játszott. Talán a Saints védelme még jobb volt, azért 8 sack, 2 interception, de nyilván Hill a nagyobb sztori, úgyhogy kezdjük is vele, és mit gondolsz a játékáról?
Hú, hát nagyon-nagyon nehezen helyezem el ezt a dolgot, mert én meg voltam rökönyödve, amikor ő őt nevezték ki kezdőirányítónak, én ezt nem is feltétlenül hittem el, hogy komolyan van gondolva, és még így a mérkőzés után sem tudnám azt mondani, hogy egy minimálisan meggyőzött arról Hill, hogy az ő kezébe lehet adni egy kezdőirányítói posztot, de ezt el kell ismerni, hogy a második fél időben elég jól játszott, és így, hogy tudjuk, hogy nem csak egy kicsit könnyebb dolga volt neki is, hogy nem csak néhány játékra jött be trükközni, hanem hogy alapvetően ő irányított így az ellenfelek, nem feltétlenül készültek arra, hogy mikor fog futni, mikor fog passzolni, egyáltalán elhiszik-e azt, hogy meg tudja dobni a nehezebb labdákat, de amit te is elmondtad, hogy a csapattársak nagyon sokat segítették, és itt nem csak a védelemről kell beszélni, hanem Michael Thomas visszatért, mármint hogy úgy visszatért, hogy újra jó volt a csapat első számú célpontja, rengeteg targetet kapott, nagyon, nagyon szépen hozta a yardokat, a futójáték is működött, a támadófal is tartott, tehát így mindenki nagyon egybe volt a szénszínén, amit utoljára Breeze tavalyi sérülésénél lehetett érezni. Hill-lel kapcsolatban én továbbra is kivárnék, ez valahogy úgy sikerült dominánsan megnyernie a Saints-szel együtt ezt a második félidőt, hogy továbbra sem tudom elhinni, hogy ő rá irányítóként tudunk tekinteni.
Igen, még én sem feltétlen hiszem el, hogy az így hosszú távon is működni fog, meg azért hátrányban nehezebb lesz játszani, azért láttuk a hosszú passzai, azért eléggé megálltak a levegőben, gondolok itt mondjuk a Sandersnek dobott labdájára, de ez nem egyszerűen egyértelmű, hogy jól játszott, és nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog tudni játszani, ami meglepett még, hogy nem egy ilyen hírre szabott, külön offenszt rakott fel Payton a pályára, hanem azért nagy részt hagyományos irányítót játszott Taysom Hill, ami azért szerintem meglepő volt. Persze volt pár irányító futása, főleg a végén, de azért összességében ez egy hagyományos irányító szerep volt, amit ő kapott. Sok ugye under center, dropback-kel, stb. Ami engem kifejezetten meglepett, azt hiszem azért sokkal trükkösebb lesz itt az egész játék, de jól nézett ki Hill ebben a szerepben is, azért tényleg on schedule dobta a labdákat, tehát akkor, amikor meg volt rajzolva, úgyhogy ilyen szempontból kifejezetten biztató volt, majd még egyszer visszanézem azért itt a dobásait, hogyha meg lesz az All 22, de ha nem lenne egy ilyen prekoncepciónk Taysom Hillről, akkor szerintem mindenképpen ez egy jó teljesítménynek gondolnánk, és biztató dolog volt ez a mérkőzés, csak azért mégiscsak láttuk őt már játszani, és ezért nehezebb szerintem elhinnünk igazából, hogy ő belőle itt most lehet Breeze utódja, ami azért szerintem még mindig messze van, de tényleg most ezt el kell ismerni, ez a meccs, ez szép volt.
Számomra az volt egyébként a legmeglepőbb, hogy a nyomást is mennyire jól kezelte. Tehát itt emlékszem pár dobására, oké, nem volt mindegyik annyira pontos, mint amit te is itt kiemeltél, itt a Sandersnek kilőtt bomba is, hogy sokszor ott közelébe lihegtek, és nem ijedt meg, nem rögtön scramblőzni kezdett, és mínusz yardokat csinált ebből, hanem kivárta az utolsó pillanatot, megdobta a labdákat. Abszolút biztató volt, amit láttunk tőle. De én is lehet, hogy megnézném még egyszer akár a meccset is, vagy akár a következő mérkőzését is, hogy megnézzük, hogy valósan mit várhatunk tőle. De szerintem térjünk át a labda másik oldalára, ahol a Saints defense rettentően domináns tudott lenni. A Falcons legjobb elkapóját, jelenlegi legjobb elkapóját Jones simán levették a pályáról, folyamatosan nyomás alatt tudták tartani Ryant, a futójátékot is kontrollálták, tehát most újra úgy nézett ki ez az egység, mint ahogy már mondtam, Breeze utolsó tavalyi sérülésénél, amit így hirtelen nem is tudok megmondani, hogy honnan rántottak elő.
Igen, az utóbbi múlt héten már elég jól játszottak, és tényleg most is ez egy nagyon domináns teljesítmény volt. Ugye Julio Jones megsérült, úgyhogy őt azért lehetett jobban limitálni, de ettől függetlenül azért, hogy 8 sack, meg 2 interception, meg a millió nyomás, meg minden, amit csináltak, az magáért beszél. Tényleg Cam Jordan meg Trey Hendrickson parádézott, és ott verte meg a Falcons támadó falát, ahol csak akarta. Hendrickson talán most már vezeti a ligát szekkekben, ha jól emlékszem. Ami azért nem kis meglepetés, és ő tényleg egy olyan under the radar játékos, aki nagyon jól játszik. Kíváncsi vagyok, ezt a Saints fent tudja tartani, mert ez tényleg most megint egy elég domináns produkció volt, meg tényleg a múlt is jól nézett ki. Aztán meglátjuk, hogy meddig marad ez. Azért ugye Broncos, Falcons, Eagles a következő három meccs, úgyhogy nem lehetne meg, hogyha tovább folytatnák ezt a szériát. Falcons oldaláról meg sok jót nem lehet elmondani igazából, se offense, se defense oldalon. Bár kit
A
tudsz kell,
rúgókat
nem?
megtalálták.
Volt, igen, ilyen VQ. Most, ja. Hát, igen, ha más nem, legalább az megvan. Cowboys Vikings 31-28. Hatszor változott a mérkőzésen a vezető kiléte, és ebből a negyedik negyedben négyszer. Aztán a végén Kazinc ugye megkapta az esélyt még egy támadásra, de hát a Rivalda fény az túl soknak bizonyult.
Ez egy váratlanul jó mérkőzés volt egyébként. Én reggel,
Igen.
amikor itt válaszgattam azt, hogy melyik mérkőzéseket nézzem milyen sorrendben újra, akkor így viszonylag gyorsan terítékre tűztem ezt, mert úgy érdekelt, hogy mégis hogyan zajlott ez a mérkőzés. Az első félidőben a Cowboys defense nagyon-nagyon jól mutatott, legalábbis magához képest nagyon jól mutatott. Sokban tudták tartani Cousins-t, addig le tudták venni az elkapókat is. Cook úgy, ahogy kárt tudott okozni, de nem feltétlenül láttam tőlük ezt a teljesítményt jönni. Aztán a másik félre vagy elfáradtak, vagy pedig a Vikings elkapók tudták kicsit jobban érvényesíteni az akaratukat, mert akkor azért már Jefferson is Thielen igazából elég könnyedén szakadt el, néha mutatott be bravúros keccseket is, de mindenképp egy szórakoztató találkozó volt, és azért is, mert a túloldalon Andy Dalton azért megmutatta, hogy ha nem is egy elit irányító, de mindenképpen egy olyan csere irányító, akire helyenként lehet számítani, és gyengébb kornerek ellen egy ilyen jó elkapó személyzettel képes jó dolgokra. Szerintem mind a két csapatnál a VR szekciót kell kiemelni. CD Lamb is elképesztő TD-t kapott el, Cooper is visszatért az életkörforgásába, Thielen TD-je is zseniális volt, Jefferson is hosszú fordulók volt az zseniális, tehát itt szerintem láthat, aki szereti a jó elkapó játékokat, az most láthatott itt mindent. És számomra meglepő módon ez a Cowboys nem lélektelenül játszott, és nem rosszul, hanem egy viszonylag potens gárda képét mutatták, akik ráadásul a mérkőzés végén még elég összeszedetten érvényesítették az akaratukat.
Igen, én is azt akartam kiemelni, hogy sok defense nem volt a meccsen, tehát hogyha erre a meccsre voltak játékosaitok a fantasy csapatotokban, akkor valószínűleg elég jól jártatok, mert tényleg mindenki billírozott, a futókat ugye meg nem is említetted, Eliott is, és Cook is nagyon jól játszott. És akkor tényleg az CD Lamb elkapása az elképesztő volt, meg Thielennek is, tényleg parális offense teljesítmények voltak itt. Ami témik gyakorlatilag menni, hogy a Cowboys defense azért úgy javulni látszik, oké, okay, nem egy hűde jó egység továbbra sem, mert nem arról van szó, de most már nem az a szedetbe társaság, mint az első felébe voltak a szezonnak, ami azért egy pozitív jel. A offense is ugye rendben van Daltonnal, meg ilyen kisegítő személyzettel azért ez talán várható is volt, és talán jelenleg ők a legnézhetőbb csapat az NFC East-ből jelenleg, úgyhogy...
Ez minden héten változik.
Ez mondjuk igaz. Bár hát azért sok nézhető teljesítményt nem nyújtottak az NFC East csapatai idén. Ez legalább
nem azt mondtam, hogy nézhető, hanem hogy a nézhetőség a négy csapatnak változik. Tehát mindig másik három borzasztóbb az egyiknél.
Most majd csütörtökön ugye Cowboys Washington, úgyhogy ott eldöntik, hogy ki lesz a csoport első, mert péntek reggelre, vagy csütörtök éjszakára az egyikük csoport első helyén fog állni, úgyhogy ez...
Hát egy döntetlennel egyébként nem.
Hát akkor igen, ott versenek, akkor nem tudom mi.
Az mondjuk elég jól megfűszerelte ezt a csoportot, egy futballteam Cowboys döntetlen.
Igen, meg akkor a Giantsnek kéne egy döntetlen. Az a baj, ugye ez divízión belüli, az Eaglesnek divízión kívüli van. Hát, igen, a tiebreakerekkel már lehet gondolkodni, mert négy győzelemmel ezt a csoportot lehet meg lehet nyerni. Bár talán inkább öttel, de... Én még mindig a négynek szurkolok, mert az lenne az igazán szép.
Jaj, de szép, hogy ilyenekről tudunk beszélni az a csoport kapcsán.
Igen. Ugorjunk tovább, Patriots Texans 20-27. Hát a Texans az első félidőben elhúzott, aztán a másodikba kicsit belealudt, és majdnem fordítani tudott a Patriots, aztán az nem sikerült össze, mint idén már azért többször is láttunk erre példát.
Nagyon furcsa volt ez a mérkőzés, mert az első drive-ot úgy összerakta a Patriots, annyira szépen mentek át futásra, és az annyira domináns volt az offenzív lányuk, hogy azt hittem, hogy itt meg tudják ismételni a múlt heti jó teljesítményüket, utána viszont így minden elromlott. Egyszerűen nem tudom, hogy mennyire tudatosan, vagy nem tudatosan, de kiismerhetővé vált az offenz játékuk, a Texans szépen töltötte a boxot, és így, hogy megölték a Patriotsnak ezt a futójátékát, amit amúgy McDaniels annyira nem variált át, tehát lehetett volna egy kicsit több Newton futást, vagy szélső futásokat hívni, hogyha már mindenképp ezt akarja erőltetni, de nagyon beálltak erre, és a Texans nagyon szépen rájött, hogy Newton nem nagyon fogja őket megverni passzjátékkal, még akkor sem, hogyha rosszabb az ő déjük, úgyhogy folytsák el teljesen ezt a Patriots run game-et, ami az első drive-on végigment, és onnantól kezdve pedig igazából meg volt a köve McDanielsék, ami egy picit engem meglep, még annak tudatában is, hogy láttam tőlük nagyon sok gyenge teljesítményt ebben az évben. A túloldalon pedig Watson előkapta a varázslatot, és kiválóan játszott, holott nem feltétlenül tudnám azt mondani, hogy tele van skill, jó skill playerekkel ez a támadó egység.
Igen. Az a nagy kár egyébként, hogy Watson itt rohadt meg Houstonban, mert tényleg ő parádésan játszik egész évben, de senki sem figyel rá, vagy értékeli, mert egy csapat olyan gyenge körülötte. Most is nagyon jó volt, a passzban is futott is, McCourtin átment, mint a vonalat, úgyhogy a Watson játékát tényleg megint ki lehet emelni, de ezzel egyúttal azt is meg lehet említeni, hogy a pass defense viszont nem jó, tehát utóbbi években azért úgy beszéltünk róluk, mint a legjobbak között lévő védelem, de ez most egyáltalán nincs így, tehát szerintem a legtöbb advanced mutatóban legrosszabb 10 vagy legrosszabb 5 között vannak, úgyhogy nincs egyszerű dolguk, főleg, hogy tényleg az offense-ből is sok minden hiányzik, úgyhogy jó esélye nem ütnek playoffba, ugye 2008 után újra. Talán ez a meccs most így a mérlegeket kicsit kiegyensúlyozta, hogy a Texas azért nem annyira rossz, hogy 2-7 találjon, Patriot sem olyan jó, hogy ugye feljebb a lépjeményeit 50%-ra. Hát, ja. Nem tudom, van-e még hozzáfűzni valód?
Nem igazán, nem feltétlenül, a Texasra nem feltétlenül érzem azt, hogy idén már bármit próbálnának kezdeni, és szerintem még a játékokat sem idén fogják kialakítani, mert ahhoz majd az új vezetéséget használják. A Patriotsban meg egyszerűen nincsen több. Esetleg Birdöt lehetne még kiemelni, akinek nagy meccse volt, csak az a baj, hogy én nem bízok benne, hogy ő a jövő embere, úgyhogy nem feltétlenül lehet ráépíteni majd.
Igen, Myers lehet, aki még kezdül át akár a hosszabb távon is ezzel kapók között, mert azért úgy egész szezonban egész jól játszik. Elérkezünk a szenvedősebb mérkőzésekhez a kínálatunkban. Dolphins Broncos 13-20. Hát a Broncos jobb volt végig, de azért a fejemben ott volt végig, hogy jön egy lélekörülvereség, ahogy te mondanád, és hát majdnem jött is, mert Gordon ugye fumble-özött az egyardoson, Fitzmagic vezetett egy 99 yardos drive-ot, majdnem, de a végén aztán Simmons lezárta egy interception-nel. Mennyire voltál biztos abban, hogy ezt elveszti a Broncos?
Hát azért azt hozzátenném, hogy a mérkőzés az úgy kezdődött, hogy a védelem nagyon-nagyon gyorsan egy free and out-tal leparancsolta Tuáékat, viszont utána az offense úgy kezdett, hogy középső futás 0 yardért, lock borzasztó passz, majd időkérés rögtön, ugye ez gyönyörű, hogy a Broncos nem tud össze scriptelni egy olyan drive-ot, hogy tehát konkrétan nem volt TD drive-ja még idén egyetlen csapatként a ligában, azt hiszem, és most is időt kellett kérni rögtön, ráadásul ezt sikerült megfejelnie Locke-nak egy időkérés utáni interceptionnel, ami külön nagyon-nagyon szépen mutat, amit a Dolphins ki is használt, tehát itt azért még azt hihettük, hogy minden a maga rendjén működik, viszont a Denver defense nem tette meg azt a szívességet, hogy gyorsan feladják ezt a mérkőzést, és hát folyamatosan rettegésben tartották Tuát. Ez egy több kezdőjét nélkülözni hát nélkülöző defense, és mégiscsak hatszor sikerült szekkelni a Miami irányítóját, sikerült ugye elszedni labdáját is, amit aztán visszafújtak, de hogy alapvetően a védelem az teljesen rendben volt, és nagyon-nagyon alacsony yard per play-en tartották itt a Dolphins, ami szerintem meccsben tartotta az offense-t is, mert Lockék továbbra sem mutattak jól, oké, volt egy-egy jobb megiramadása Gordonnak, Lindsaynek is, egy-egy szebb a Locknak is, de hogy így offense oldalon én azért nem éreztem azt, hogy annyira jó lenne gameplan ügyileg ez az egész. Hozzáteszem, hogy tényleg egy-két drive erejéig jól mutattak, inkább az lepett meg, hogy a védelem nem roppant be, és a végén Flores még ugye le is cserélte Tuát, ami egy számomra picit érthetetlen döntés volt, mert mint utólag kiderült, ez nem sérülés miatt alakult így, amire kíváncsi lennék, hogy szerinted mennyire jó döntés, vagy mennyire törhet meg egy fiatal játékost, hogy így lekapnak a pályáról egy fél mérkőzés rossz játék után?
Hát egyébként nem tudom, hogy mennyire, nem tudom, hogy Flores azt nyilatkozta, hogy nem volt a sérülésnek ehhez közel, de azért azért nem nézett ki, hogy jól ott Tuának a lába, tehát azért el tudom képzelni, hogy az fájt neki, meg azt is el tudom képzelni, hogy oké, látjuk, hogy Tuának ezen nem megy, akkor ezt ne erőltessük, és akkor ne sérüljön meg stb., és akkor menjen be Fitzpatrick, hát ha tud valamit alkotni, és ugye tudott is, mert egy negyed alatt többi adat tett fel, mint Tua három alatt, úgyhogy azt, hogy mennyire törheti meg Tuát, nem gondolom, tehát hogy igazából látjuk Floreszen, hogy azért ő meghoz ilyen döntéseket, hogy Fitzpatrick két csodálatos meccs után lecseréli, és akkor viszi, behozza az újoncot. Szerintem nem gondolom, hogy ennek óriási törést kéne okozni a Tuában, mert hogyha igen, akkor viszont baj van. Tehát, hogy azért az problémát jelentene szerintem, ha ez így megtörné. Tudom, hogy ez lesz a narratíva, meg lesz erről szó még a héten biztosan, de szerintem nincs, nem kell akkora jelentőséget tulajdonítani ennek összességében. Te hogy gondolod?
És alapvetően egyébként egyet értek veled, bár mármint abban is egyet értek, hogy valószínűleg a sérülés megelőzése is volt a cél, meg abban is, hogy nem feltétlenül fogja ez megtörni Tuát, és nem is szabadna, hogy megtörje. Minden esetre most meghatározó lehet azért a következő két meccs Tua és a Dolphin szempontjából is. De ha már Tuáról beszélünk, akkor érdekelne Lockról is a véleményed, mert Flores hozta ezeket a... Hát nem is tudom, minek hívtuk őket, de amikor a front sevenben variálja a blitzeket, kilép vissza coverage-be, és az elején nagyon sikerült megzavarni ezzel Lockot, viszont utána a támadófal, és Lock maga is fellépett, és nem kényszerült több hibába, ami azért meglepetés, mert Floresnek ez a kavarása azért elég sok irányítót hibákba szokott kergetni, és most valahogy mégsem jött Locktól az első után a többi.
Igen, ugye ez a sim blitz, hogy szimulálják a blitzet, és ugye aztán visszajönnek ketten, hogy ezt használják egész sokat Flores, ami szerintem egyébként alapvetően elég jól működik. Igen, nem, tehát az mindenki pozitívum, hogy Lock nem hibázott, emellett azért szerintem nem is játszott túl jól, és ugye mondtad, hogy a gameplan hogy volt összerakva, szerintem az tök jó volt egyébként, hogy a futásra próbáltak appellálni, mert a Dolphins ellen ez működik inkább, mint sem ugye a passzjáték, és azért Gordon meg Lindsay 166 yardot azért össze kapirgáltak a földön, úgyhogy az szerintem jó ötlet volt, hogy alapvetően erre építettek, és akkor Lockot próbálták kicsit visszafogni, de igen, az mindenképp egy pozitív dolog, hogy nem hibázott bele az első drive után Lock, és nem lehetett azért annyira megzavarni, mint ahogy egyébként Tuát megzavarta a Broncosnak a védelme, amit Vic Fangiót mindenképpen meg kell dicsérni, ez a meccs után nagyon jól rakta össze a védelmet, a védelmi hívásokat, meg a gameplant, mert tényleg ellehetetlenítette itt Tuának a játékát, és azért Vic Fangiót is keveset dicsérjük talán, vagy kevesebbet, mint kéne, mert azért a védelmet most is jól összeraktam meg egy egész évben, ezért szerintem főleg a tehetségekhez képest jól dolgozik azon az oldalon. Nyilván az offense-t többet tudjuk kritizálni idén. Eagles Browns 17-22, nem tudok már túl sok mindent mondani erre. A borzalom meg a katasztrófa a szavak jutnak eszembe, körülbelül az Eagles oldaláról.
Igen, sajnos, és ráadásul megint Wentzről is kell beszélnünk, aki megint dobott egy rettentően buta pick six-et, alapvetően sem játszott nagyon jól, nyilván megint nem voltak jók a körülmények, tehát azért ilyen esőben nehéz hibamentesen játszani, de ettől függetlenül a Browns ezt sokkal jobban hozta, és elsősorban a második félidejű futójátékuknak köszönhetően bedarálták azért ezt az Eagles, akiknél továbbra sem feltétlenül látom a fényt az alagút végén. Vannak biztató teljesítmények a defense oldalon itt is, vagy hát meglepő jó defense teljesítmények, de hát igen, nehéz.
Kicsoda.
Singleton játék az szerintem hát, meglepően jó ahhoz képest, amit vártunk például.
Ja, ott volt alapban körül, igen, egész sokat.
De nyilván relatív, igen. Vagy hát viszonylagos dolgok ezek, hogy mihez képest. Tehát nem azt mondom, hogy jó, csak hogy annál jobb, amit vártunk. Ugyanakkor, hogy ez a Browns 7-3-mal áll, én még továbbra sem vagyok meggyőzve róluk. Most volt két olyan mérkőzésük, amit nagyon-nagyon rossz időjárási körülmények között behúztak, és ez hatalmas fegyvertény, hogy az ilyen találkozókat be tudják húzni, és ők azok a csapat, akik hát akár
is játék. Előtt a Raiders-t, hogy kikaptak ugyanilyen időben.
Ez igaz.
De kettő egy a mérleg végül is, úgyhogy nem rossz.
Akkor mondjuk úgy, hogy tudnak már behúzni ilyen találkozókat akár esélyesként is, és ez mindenképpen elég arra, hogy playoff csapatként beszéljünk róluk. Mayfield megint nem mutatott sokat, a futójátékok és a támadó faluk továbbra is meghatározó, és ja igen, amit meg akartam mondani, hogy a védő faluk még Miles Garrett nélkül is szétszette az Eaglesnek a támadó falát. Igen, tudom, az Eagles támadó fala idén borzasztó, de ettől függetlenül most például Vernon vezetésével sikerült dominálniuk.
Igen, és Claiborne is elég jól játszott, és sajnáltam itt Miles Garrett-et, hogy nem játszott az Eagles ellen, mert vagy 5-2-t volna szerintem össze Jason Peterson, aki nagyon látszik, hogy vége van a karrierjének, és már nem tud játszani, úgyhogy az egyértelmű, hogy ő most már itt vissza fog vonulni az év végén, és most már tényleg az ausztrál rögbi is Jordan Mailata is jobb nála, úgyhogy akinek ugye idén volt az első profi snapja, ami szép, de igen, tényleg dominálta az Eagles támadófalát legalábbis passzjátékoknál a Browns, mert egyébként az Eagles a legelején, az első drive-jában, azt hiszem az elsőben, végigfutott a pályán, a támadófal dominált, és aztán az 5 yardoson belül Sanders fumble-ezett, és utána 12 drive-ból 12 futás jött összesen az Eagles-től, ami hát minimum edzői problémákat vett fel, vagy edzői döntések, vagy edzői hibákat vett fel. Tényleg az a tanulságom, hogy Benc is borzasztó, Pedersen is borzasztó, úgyhogy nehéz itt bármi jót elmondani az Eaglesről. Legalább a futást sikerült megfogniuk 2,5 negyeden kereszt nagyjából, aztán átszakadt a gát, és utána Chubb és Hunt is hozott nagy játékokat, meg védőket megszigyenítő gátfutásokat és cifármokat, úgyhogy nehéz bármi jót is mondani az Eaglesről.
Itt is van egy nehéz kérdésem. Ha az Eagles helyében lenne lehetőséged irányítót húzni, ugyanúgy mondjuk Fields és Zach Wilson közül valamelyiket, akkor meghúznád-e?
Hát azért nem, mert nem lehet Wentzet kivágni. Jelenleg még 22-ig biztos marad, úgyhogy ez még 2 év szenvedés minimum.
Jogos.
De egyébként, ha nem lenne a szerződés, tehát ha fel lehetne mondani a szerződését, akkor mindenképp egy elgondolkodtató lépés lenne. Ugye, hogyha az Eagles nem nyeri meg a csoportot, akkor akár az 1/5-re, 1/4-re is húzhat. Hát ott talán nem, de 1/10-en belül, és akkor ott már lehet cserélgetni. De ez most nem lesz téma, vagy valószínűleg téma lesz a médiában, de a csapatnál valószínűleg még nem, de mondjuk jövőre már nem tudom, milyen lesz a QB class, de jövőre szerintem ez egy reálisabb opció lehet, hogyha Vence jövőre is ilyen rosszul játszik, mert akkor már csak ugye egy éve van, addig lehet nevelni egy irányítót, vagy ugye Jalen Hurts, akiben nem tudom ki mennyire bízik, én annyira nem, de őt lehet majd esetleg kipróbálni, de azért az látszik, hogy egyelőre nem így gondolják az Eaglesnél, és Vence-t próbálják még erőltetni. Az is egyértelmű, hogy Vence jobb irányító ennél, mint amit idén mutat, mert ennél csak jobb játékot hozott idén. Nem tudom, hogy mi van vele, vagy mi ez az idei kisiklás, ami tényleg totális csőd minden szempontból. Nem tudom, vissza lehet ebből jönni, mert az is egy nehéz kérdés. Ez idén már nem fog kiderülni, abban biztos vagyok. Bengals Washington 9-20. Hát itt az első reakciónk azt szerintem mindenkinek egy nagy no volt, amikor Joe Burrow megsérült, és hát ettől féltünk sajnos a szezon során, hogy emögött a támadó fal mögött valamikor meg fog sérülni Burrow, és ez hát sajnos most be is következett.
Igen, és hát elég rossz szájízzel tudunk így erről a mérkőzésről beszélni, mert tényleg azt lehet kiemelni, hogy a Bengals offenzíve borzasztó volt, már a sérülés előtt is egyébként ők lehetetlenítették el Bullock mellett a legjobban az offenzt, és hát igen, Burrow sérülése nagyon beárnyékolja ezt az egészet. A Bengals innentől kezdve szerintem igazából lemondhat minden nemű mérkőzés nyerésről. De hogy mondjuk a futballteamről is beszéljünk, az ő defensív lányuk és passértetésük az nagyon-nagyon jól működött. Most annak ellenére, hogy egy gyenge támadó fal ellen kellett menniük, ez nem volna semmit az ő érdemeikből. Ryan Kerrigan, Chase Young egyszerűen elég jól működik, és jó hatékonysággal is működik ez az egység. Alex Smith végre mérkőzést nyert újra kezdőként, de nem, tehát onnantól kezdve, hogy Burrow kiesett, igazából nem volt kérdés, hogy ezen a mérkőzésen csak a futballteam nyerhet. Nehéz meg, tehát a Bengals szezonját innentől kezdve szerintem el is engedhetjük, mármint, hogy minden szempontból, mert ugye a playoffra eddig se volt reális esélyük, de eddig legalább Burrow miatt érdemes volt velük foglalkozni. A túloldalon viszont a futballteam mehet továbbra is a csoport elsőségért, és nehéz megragadni azt, hogy hol kéne javulniuk, mert leginkább sok helyen, irányító poszton most jelenleg nem nagyon tudnak variálni. Az mindenképpen látszik, hogy a passiettetésük az a közepesnél rosszabb támadó falu csapatok ellen továbbra is hatalmas fegyver lesz.
Igen, és hát lehet, hogy Alex Smith jelenleg a csoport legjobb irányítója, ami akár azt is jelenteti, hogy bejut a Washington majd a playoffba. Smith ugye most korrekt volt, semmi különös, de hatékony rövid játékokkal operált, ez ugye pontosan elég volt a Bengals ellen, majd kiderül, hogy a Cowboys ellen mire lesz elég hálaadáskor. A túladalon tényleg, tehát most ugye a Finley-vel semmit nem fog nyerni már ide a Bengals, ami olyan szempontból jó hír, hogy ha tényleg nem nyernek már semmit, hogy ezt feltételezzük, akkor biztos, hogy az 1/3-as pick az övék lesz, mert már nem előzheti be őket senki ilyen szempontból. Ami ugye vagy egy Penei Sewellt jelent, mint franchise left tackle, vagy egy óriási mega trade-et, hogyha valaki fel akar jönni egy irányítóért. Mind a kettő valid opció lehet. Te egyébként rámennél a biztos Sewellre, vagy inkább lemondanál róla, és kivinnéd egy OT2-t, és még behúznál két elsőkörös picket mondjuk.
Én behúznám, szóval, hogy annyira kell nekik az erősítés támadó falba, hogy egyszerűen nem igazán halogatnám itt úgymond a döntést is, illetve nem tenném ki Burrow-t annak, aminek idén, és persze nagyon-nagyon értékesek lennének azok a pikkek, de nem akarnám most újra és újra halogatni ennek a támadó falnak a foltozását. És ki tudja, hogy mikor jutnának még egy ekkora tehetséghez, mint ami most szóval lesz ezen a drafton.
Igen. Lions, Panthers 0-20. Hát kevés csapat van, amelyiket rosszabb nézni, mint az Eagles, de a Lions ott van a listán. És Patisát tényleg ki kéne most már rúgni, mert ezzel a defense ellen 0 pontot szerezni, és egy XFL-es irányító ellen hát úgy kapni 20 pontot, hogy egyébként dobott még egy két interception-t az endzone-ban, azért ez... elég szégyen teljes teljesítmény.
Egyetértek abszolút, és Rulékat kell megint csak kiemelni, akik viszont nagyon-nagyon jól meccseltek, tényleg egy XFL-es irányítóval csodálatos, hát viszonylag csodálatos gameplant tettek le az asztalra, és 5 év után sikerült újra nullázni ennek a Panthers defense-nek, akkor még ugye sokkal, de sokkal nagyobb nevekből álltak, és hát ez szerintem inkább a Lions kritikája, mint az ő dicséretük, de ettől függetlenül szép volt ez a teljesítmény, ugye szett, vagy 5 szekket szereztek, ha jól emlékszem, és alapvetően is jól teljesítettek. A túloldalon pedig Walken nekem kellemes meglepetés volt, nyilván valamennyire érezhető volt azért, hogy nem feltétlenül az NFL-ben töltötte itt az utóbbi idejét, de számomra felüdülés volt látni egyébként a passzait, mert valahogy olyan dinamikával állt ezekbe bele, bátran játszott, nem hibamentesen, de szerintem sokkal nézhetőbben például, mint Bridgewater. Nyilván nem feltétlenül ez egy jó franchise irányítónak az ismérve, és egyáltalán nem is nézem ki azt, hogy Walkerből ez lesz, de mindenképpen jó volt nézni, és a Panthers meccseit továbbra is érdemes követni.
Igen, hát nem lett volna az a 2 csúnya interception, akkor ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény lett volna Walkertől, mert valami 10 yard fölötti yard per completion-je volt, és tényleg jó volt nézni a játékát, vagy legalább minimum szórakoztató és látványos volt, de jól haladt a levegőben az offense, és jól osztogatta a labdáit, mert ugye Anderson, Moore és Samuel is legalább 7 elkapással zárt, úgyhogy tényleg jól nézett ki ez a Panthers, nyilván a Lions kritikálja is mindkét oldalon ez az eredmény, de a Panthersnek is kijött már egy ilyen győzelem alapvetően, mert talán jobban játszottak, mint azt a mérlegük mutatta az utóbbi időben. Steelers Jaguars 27-3. Elég lassan indult el a Steelers offense, de aztán elég simán nyertek és maradtak veretlenek.
Szerintem olyan szempontból érdemes beszélni erről a Steelers, hogy pont Mahomes nem annyira meggyőző teljesítmények kapcsán kezdtem el gondolkozni, hogy honnan lehetne MVP-t választani, mert ugye most azért Wilson, Murray, Mahomes, de akár Rodgers sem feltétlenül fut annyira, és akkor gondolkoztam, hogy hát itt van ez a veretlen gárda, és tudnék-e innen MVP-t választani? Sajnos egyértelmű a válasz, hogy nem, de azért, mert annyira jól működik a rendszer, annyira szétosztottan vállalják itt a felelősséget és a jó teljesítményet a játékosok, hogy egyszerűen tényleg nincs senki, aki egy picit is kiemelkedne ebből az egységből, és ez nem kritika, hanem inkább pozitív szemlélet, hogy mindig más elkapó lép fel, van, hogy a futójáték is akár képes meccset hozni, Big Ben is hibamentesen játszik, a védelem az zseniális, de ott sem lehet egyébként feltétlenül azt mondani, hogy egy-egy ember uralná ezt az egészet, és most ezen a mérkőzésen is azt játszottuk, vagy láthattuk, hogy senki nem vállalt túl sokat, mindenki jól játszott, most éppen Deontay Johnson volt Big Bennek a legfőbb fegyvere, és hát egyértelműen látszik azt, hogy egy ilyen gyenge támadó sort hogy tudnak tétre kényszeríteni, szekkeket ugyan most nem halmoztak, de szereztek 4 interception-t, ezekből pontokat pakoltak föl, a támadósor pedig nem adta, illetve egyszer adta el a labdát, most nem emlékszem már pontosan, de a lényeg, hogy pont annyit tettek a mérkőzéshez, ami kellett, és Big Bennek még pihenni is van így ideje.
Igen, hát a defense az nyilván lenull ezt a Luton, tehát abban semmi meglepő nem volt. Az offense-től azért még mindig többet várok, hogyha tényleg egy Super Bowl csapat elvárásaihoz mérjük ezt a Steelers-t. Nekem mindig nem elég meggyőző ez a támadósor, de nyilván most a Jaguars ellen ez pontosan elég volt, és nem kellett tenni sokkal többet kiadni magukból. Az érdekes, hogy azért látszik, hogy Juju Smith-Schuster egyértelmű harmadik számú elkapónak lépett vissza, és szerintem nem is fogják őt ugye megtartani év végén, de hát ez a Deontay Johnson Claypool duo azért az egy elég ütős kettős. Szokás szerint a végére maradt a New York Jets, amelyik most 34-28-ra kapott ki a Chargers-től, ellenben azért egészen futballcsapatnak nézett ki ez a Jets, mármint hogy nem a Washingtonnak, hanem egy valódi foci csapatnak. Győzelem nem sikerül szerezni, ami talán a legjobb forgatókönyv is egyébként a New Yorkiaknak, de a mutatott játék az most egészen rendben volt.
Hát, ami azt illeti, azért csak helyenként nézett ki szerintem futballcsapatnak. Tehát...
Jó, hát elvárásokhoz mérten van. Tehát a 0-16-os szezonhoz képest, ami valószínűleg lesz a Jetsnél, ahhoz képest szerintem most tök jól játszottak.
Igen, igen, ez jogos. És a végén elkezdték Mimset is használni, aminek körön örültem. Voltak nagyon szép elkapásai, voltak egyébként a Jetsnek kifejezetten jó hívásai. Ettől függetlenül én inkább a Chargers hibáztatnám, hogy így vissza tudott jönni ott a meccsbe, vagy valamennyire vissza tudott jönni a meccsbe a Jets, mert nem érzem továbbra sem rajtuk azt, hogy rendszer szinten ők tudnának itt haladni. Ugyanakkor tényleg nem játszottak annyira pocsék módjára, mint szoktak. A tulajdon pedig Herbert visszatért a korábbi formájához, igaz, egy gyengébb ellenfél ellen, de megint csak nagyon meggyőző volt, neki van a legtöbb 50 yardos completion-je a ligában, ami minimum meglepő, úgyhogy ja, és végre sikerült nyernie is, ez szintén nagyon fontos kitétel, úgyhogy nagyon kell mindenkinek egy Jets elleni meccset, ebben csak azt tudom mondani. Hát talán ezen felül túl sok tanulságot nem is tudnék erről a találkozóról elmondani.
Akkor jövő héten Tuának lesz jó hete, mert ő játszik a Jetszel egyébként. Kína nevet lehet kiemelni, ugye 16 elkapás, 145 yard, egy TD, ami azért elég durva statline, mert azért még egy fantasy PPR ligában ez közel 40 pont, 37 pont, ami azért nem semmi. És hát igen, Herbert most már kezd elhúzni, vagy amúgy is kezdett elhúzni Burrowtól a év újonca címért, de ugye most Burrow sérülésével ezt már szerintem be is írhatjuk neki. Azt még ugye a meccs eleje volt igazi Chargers-Jets kombináció, amikor Chargers fumble-ezett az egyjardoson, és aztán Flacco dobott egy pick-six-et, tehát ennél jobban egy Chargers-Jets meccset nem lehet leírni szerintem. És amit még néztem, hogy a Jetsnek már csak egy negatív mérlegű ellenfele lesz, a Patriots a 17. héten, úgyhogy tényleg rohamosan mennek a 0-16 felé. Tehát ha a Patriots az utolsó fordulóban elrontja nekik, és akkor a Jaguars lesz az 1-1, ez is még egy opció lehet, bár nem tudom belé csak mennyire akar ilyen ördögi tervet kieszelni. Na, ennyi volt akkor az összefulló része az adásnak, és ugye ma éjszaka még lesz egy elég jó mérkőzés. A Rams játszik ugye a Buccaneers-nál. Mit vársz itt, Patrik?
Nagyon nehéz meghatározni, hogy mely csapat fog győzni. Én azt várom, hogy a hatalmas csata lesz a falak között, mert itt a Rams támadó sort is a támadó fal határozza meg, a Buccaneers-nek a defensív lánya kifejezetten jó volt eddig, úgyhogy ez mindenképp egy ilyen csemege lesz, de a túloldalon is azt fog dönteni, hogy Donaldékat mennyire fogja tudni megállítani a Buccaneers támadó fal, és ettől függően fog Bradyéknek működni a gépezet. Én egy látványos, nem feltétlenül sok pontot hozó találkozóra számítok, ahol kicsit várom, hogy az edzők és a veteránok itt megvillantsák a tehetségüket.
Alapvetően egy védelmi csatát várok inkább, vagy szerintem a védelmeknek állhat valamennyire az ászló, most nyilván nem arra gondolok, hogy most 7-3 lesz a meccs vége, de hogy szerintem azért mind a két védelmen elég jól fel van vértezve ahhoz, hogy megnehezítse a támadók dolgát. A Rams-nek a secondary-e ugye nagyon jó Ramsey-vel, Darius Williams-el, meg hát nyilván Donald azért alaposan meg fogja keseríteni Brady dolgát, főleg, hogy Ali Marpet nem játszik a mérkőzésen, tehát azért ez egy nagy mismatch lesz itt a Rams javára. De a túloldalon is ugye Andrew Whitworth esett ki, mint left tackle, azért ott sebezhető lesz a Rams, és hogyha a Goffra ugye érkezik a nyomás, akkor azt tudjuk, hogy problémát jelent, úgyhogy én azt látom, hogy mind a két védelem fel van vértezve tényleg arra, hogy meg tudja szorongatni a támadókat. Kíváncsi leszek, mi lesz a vége, Buccaneers-et tippeltem, de hogyha a Todd Bowles megint valami rossz gameplannel jön, akkor azért lehetnek ebből problémák. Meg ugye az én tippjeim erre a hétre, azok nem néznek ki valami jól, mert 4-10 Hárommal állok, ami...
Azt hiszem az enyém se jó, bár így nem követtem.
De te hatot azért belőttél. Én meg felengedtem mindenkit magamra a tippversenyben, de hát ez van. Na, akkor holnap jelentkezünk egy keddesti fényekkel, ha minden jól alakul, és ha jól tudom, akkor Bálintra jöttek egy QB prospektes adással még a héten, igaz?
Így van, nagyon várom. Elég sok irányítóról fogunk beszélni, nem feltétlenül csak a top 3-ról, 5-ről, úgyhogy mindenkinek ajánlom majd.
Nem is kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok a srácokról, úgyhogy ez várható még a héten, és egy hét múlva ugyanígy jelentkezünk nyilván majd az összefoglaló adással. Jó mesnézést mára, és a hét további részére is. Sziasztok!
Sziasztok!